imádott advent ünnepet is kívánok mindenkinek, nem csak a ma estére, hanem az év minden napjára. Mai szolgálatomnak a címe, hogy a folyóságon is ez már ki van írva hetek óta, értelmetlen advent, avagy Ádám az édenkertben. Nem tudom, hogy ki az, aki olvasta, és ki az, aki azt mondta, hogy na, ma este miről lesz szó, mindjárt kiderül. Ádám az édenkertben, aztán beszélek kicsit a mai időkről is. Menjünk vissza a Bibliánk legelejére, tehát értelmetlen advent, vagy Ádám az édenkertben. Isten igében olvassuk azt, mindjárt ki lesz vetítve a falra, az 1 Mózes 3-ban, hogy a szellős alkonyatkor járt kert a kertben, mármint az Úristen. És találkozott minden este Ádám és az ő felesége Éva Istennel, beszélgettek. Arról beszélgettek, hogy mi történt ma. Mi volt ma a munkában, mi volt ma otthon a családban, mi történt a buszon, nem tudom, miről beszélgettek. Mindennapi eseményekről. És az egyik nap egy olyan dolog történik, ami benne is van a Bibliánkban, mégpedig a bűnesetnek az igéje. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet. Megkívánatos is az a fa, mert okossá tett. Szakított a gyümölcséből. Evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kert a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Ettek a tiltott gyümölcsből, és egyből rájöttek arra, hogy ez egy bűnös dolog. Egyből rájöttek arra, hogy nekik nem lett volna szabad erről enni, de ahogy itt a Szentírás leírja, olyan szép, olyan kívánatos volt az a gyümölcs, és az egész helyzet nem volt gyanús. Mert a kígyó képében megjelenő sátán olyan jónak állította be a tiltott fának a gyümölcsét. A bűnnek ilyen a természete, hogy nem tűnik fel, hogy ez egy életveszélyes méreg, nem tűnik fel, hogy ha megesztük, akkor Isten ellen vétkezünk, nem tűnik fel, hogy amikor valaki szakít abból a termésből, amire Isten azt mondta az édenkertben, hogy nem szabad enni, azt az ítéletet aktivizálja, amit Isten elmond a teremtés után az embernek, hogy nem ehet erről a fáról, mert aki eszik erről a fáról, az meghal. Hogy elképzelem Ádámot és Évát, hogy így esznek abból a kívánatos gyümölcsből, megkóstolják, megforgatják a szájukba, lenyelik, és várják a reakciót, hogy mikor robban fel, vagy mikor kezdek el lesápadni. És nem történik semmi. És belehalapnak megint, és harmadjára. És lehet, hogy esznek még több olyan gyümölcsöt. Jól laknak vele. A bűnnel is jól lehet lakni, mert nem tűnik méregnek. Aztán az új szövetségben a gyülekezet megalakulásakor történik egy hasonló helyzet. Ott is van egy kívánatos szituáció, el lehet adni a lakásunkat. El is adják Anániás és Szafira, de nem gondolnak abba bele, hogy ha nem mondanak igazat az ő testvéreiknek, akik megkérdezték, hogy valóban ennyit adtátok el, akkor a Szentlélek lecsap ítélettel. Hála az Úrnak, nincs minden vasárnap ilyen ítéletosztás a gyülekezetben. De elhiszem, hogy minden héten van ilyen beszélgetés. Hogy visszakérdezünk a másikra, hogy ezt a tényleg így gondolod? Tényleg így mondod? Ez tényleg így történt? És azt válaszolja erre a testvérünk, hogy igen. De úgy közben hazugság. Nem történik semmi. És megint beleharap abba a kívánatos gyümölcsbe, amiről azt mondta az Isten, hogy arról ne egyél, mert akkor meghal. Érdekes az, hogy Ádám és Éva elkezdik magukat szégyelni egymás előtt, mert fügefa levelekből valami ruhát próbálnak összehozni. házastársak is tudják magukat szégyelni, pedig nem kéne egymás előtt, hogyha egyik a másik ellen vétkezik. Egyik olyat tesz, amit nem volna szabad, és nem a másik ellen vétett, de szégyelli az ő tettét a férje vagy a felesége előtt. És elkezdenek öltözködni, elkezdenek falakat építeni maguk körül. Istennek az esti órája elkövetkezik. Tehát az Édenkertben is volt advent, mert várták minden este az Urat. Várták az Urat, és vártak arra, hogy találkozzanak az élő Istennel, aki segíti őket, megdicséri, megjutalmazza őket a napi dolgaikért. De azt látjuk, hogy ezen az estén, amikor találkoznak, nem hogy keresik az Úr jelenlétét, hanem elbújnak. És kiabálnak az Istennel, hogy gyertek elő, hol vagytok? Nem megyünk, mert messzelenek vagyunk. Hát mi vagytok messzelenek? Ki mondta meg nektek, hogy messzelenek vagytok? Talán ezetek arra a fáról? Isten nem kezd el tiszteletkölöket játszani, hanem konkrétan beszól, konkrétan megmondja, hogy te bűnös vagy. Mikor olvasod a Bibliát, akkor ilyen konkrét mondatokat találunk, hogy ezetek a fáról. Azért tudjátok. És Isten elkezd magából beszélgetni, hogy most már olyanok lettek, mint mi közülünk egy. És nem maradhat Istennek a jelenléte és a bűn egy édenkerten belül. Az édenkert, én úgy gondolom, hogy elsősorban egy szellemi dimenzió, ahol Isten és ember együtt van. Úgy, ahogy Isten megteremtette az embert, és az ember úgy láthatja Isten, ahogy van. Az édenkertből kirekesztettség, amikor Isten kirekesztette az embert, a feleségét az Édenből, akkor jön létre az a szakadék, amit ilyen evangelizációs rajzokon szoktak ábrázolni, hogy van az Isten szigete, meg van az emberek szigete, és közte van egy nagy űr, egy szakadék. És a kereszten lehet átmenni. Na az édenkertből való kiűzetés azt jelenti, hogy az ember magára marad a tudásával, magára marad mindazzal a bűnnel, ami saját magának köszönhet. Ádám és Éva bűntelen, szeplőtlen, tökéletes emberek voltak. Mindaddig, amíg a próbában el nem buktak. Mindaddig, amíg a kísértő rá nem szedte őket valamilyen csellel, hogy elbukjanak. Én úgy gondolom, hogy az ige figyelmezteti az embereket arra, amikor bűn jön az életükbe. Ádámnak Isten maga mondta el, hogy erről a fáról nem ehetnek. Ádám nem mondta tovább a feleségének, vagy a feleség nem hallgatott Ádámra? Ez nem derül ki a Bibliából. De azt látjuk, hogy Ádám nem sokat tesz Éva ellen, amikor megkínálja őt. Nem csak rá a kezére, hogy tedd el, mert ez méreg. És lehet a kígyóval játszani, mert ha megmar engem egy vipera, ami van itt, akár ott vagyom is, mert találkoztam fel vele, ha megmar engem, akkor egyből nem halok meg. Valószínűleg nem a szívembe fog beleharapni. Nem az a fajta kígyó. Megmarja a lábamat, esetleg a bakancsomat el tudja szúrni a fogával, vagy ha éppen tenyerelek a földön, akkor megmarja a kezemet. Mi történik ilyenkor? A méreg anyag belekerül a véráramlatba, és elindul. Ha időben el tudom szorítani a fertőzött test részemet, akkor nem jut el a szívemig. Nem jut el az ideg központomig, nem jut el az agyamig, hogy nagy kárt tegyen bennem. De lehet, hogy azt az ujjamat, azt a lábamat, vagy a vádimból egy húgyarabot, el kell távolítani, hogy én túléljem ezt a balesetet. Ez történik, amikor a bűnnek a gyümölcsébe beleharapunk. Mert szépnek látszik az, és úgy tűnik, hogy amikor kiderül arra, hogy ez bűn, nem halunk bele egyből. Hát van itt még fügefa levél, fel tudjuk magunkra aggatni. Sőt, azt olvassuk, hogy Isten készített az embernek egy bőrruhát. Amerikában van egy missziós csoport, ilyen motorosok. Ők szeretik ezt az igét, hogy az Úristen bőrruhát készített az embernek. Itt nem ezekre a fekete bőrruhás, szegecselt, kemény fiúkra kell gondolni. Ők magukra gondolnak, de ez nem baj. Isten gazdagabb annál, hogy a fügefa levelekbe hagyja sinyögni az ember. Ad neki divatos bőrruhát. És ez is adhat nekünk egy lendületet a bűnözésre, hogy hát Isten ezt még támogatja. Hát nem ilyen bóhli falevelekkel kell nekünk takarozni, hanem no, van pasztors izé, katyánk, melltartunk, öltözékünk. Hát nincs itt gond. Hány évesen hal meg Ádám? Hány évesen halnak meg az ő gyerekei? Hány évesen halnak meg az unokái, dédunokái? Hát valameddig élnek, mi nem tudom, hogy szeretnénk, vagy nem szeretnénk ilyen több száz évig élni, de végül meghalnak. És aztán eljutunk a Bibliába oda, hogy legyen az én lelkem 70-80 évig egy emberbe, és ne tovább. Aztán van olyan igevers is, és talán ez a legnagyobb igazság ebből a témakörben, hogy Isten prédikál a halottaknak, a halott lelkeknek, azért, hogy megtérjenek. Ezékiel a prófétál az halott csontoknak, és elkezdenek rátapadni az inak, az izmok, és bőr, meg hús tapad rá, és feltámadnak azok az emberek. Tehát Isten úgy tekint ránk, amikor ki vagyunk űzve az Édenből, hogy halottak vagyunk. Igen, itt van a következő dia, hogy a bőrruha van az emberen. Egy képet szeretnék elétek hozni, ami nem lesz kivetítve, és a képzelő erőre van szükség. Van egy birsalmafa. Mindenki tudja, mi a birsalma? Vannak abból ilyen nagy darabok? Vannak, mert én láttam, akkor ilyen kisebbek, bocsánat. Költői túlzás. Tehát ilyen 3-4-500 grammos birsalmák vannak, igaz? Mi van akkor, hogyha egy ilyen majdnem fél kilós birsalma ránk esik, amikor a fa alatt megyünk? Mert egy megijedünk. Kettő elkezd fájni ott, ahol megüt minket a birsalma. Mi van akkor, hogyha megérik a birsalma, és így felnézünk a birsalma fára, és azt mondjuk, hogy le kéne szedni. Mert veszünk kosarakat, ládákat, és neki megyünk a fának, és leszedjük a birsalmát. És teszünk vele azt, amit szeretnénk. A kettő birsalmával való találkozás között az a különbség, hogy az egyiknél én kontrollálom a birsalmával való érintkezést, a másiknál meg megtámad engem a birsalmafa, és megdobál a birsalmával. Amikor én szedem le a birsalmát, abból finom rekvárt készíthetek, birsalmasajtot, hadd nagyok még ötleteket, hogy mit lehet abból készíteni, és élvezem annak a jó ízét. De amikor megüt engem a birsalma, akkor nem lesz kedvem este birsalma lefált vajas kalácsa lenni vacsorára, mert haragszok a birsalmára. Na most a bűn az Édenkertben nem ilyen támaduló lépett fel, hogy így utána dobták azt a gyümölcsöt az emberpálnak, hogy szakítsál már belőlünk, hanem kívánatos volt az. És ma, amikor arra gondolunk, hogy az utolsó időben mennyi minden kívánatos az ember számára, és mennyire nem kívánatos az Isten, és az Istennek a népe, akkor még nehezebb ellene állni a kísértésnek. Mert miért menjünk neki, vagy miért álljunk ellene egy olyan dolognak, ami szép, ami vonzó, ami nagyon nagy vonzalmat, vágyat kelt ki. Mert nem látjuk benne a rosszat. Sok olyan dolog van, ami jónak tűnik, ami szépnek tűnik. De méreg van benne. Pál azt mondja, hogy amit a szem nem látott, amit a fül nem hallott, és amit emberi elme el nem gondolt, azt készítette Isten az ő szeretőknek. Hogyha Ádám és Éva nagyon szereti az Istent, még jobban szereti az Istent, akkor azt mondják ennek a kígyónak, hogy figyelj kígyó, elhiszük, hogy ez egy kívánatos gyümölcs. Elhiszük, hogy ennél jobb nincs itt a kertben. De mi nem bízunk benne. Mi Istenbe bízunk, és nem tudsz nekünk olyat adni, amit az Isten ne tudna. Sőt, amit Isten ad, az nekünk sokkal, de sokkal jobb lesz, mint amit te most felkínálsz nekünk. Erre kell gondolni, amikor a kísértő ott van az életünkben, hogy oké, ezt kínálja fel ő, de mit kínál fel helyette az Isten? Az a jó, amit a következő igékben olvasunk. Az 1 Korintus 5-ben, hogy takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Tehát Istennek az ajánlata mindent visz. Istennek a legnagyobb ajánlata van a kísértéssel szemben. A húsvéti bárányunk már megáldoztatott. Nem tévesztettem ünnepet, tudom, hogy nem húsvétra készülünk, hanem karácsonyra. De a húsvét, én azt gondolom, hogy a keresztényeknek a legnagyobb ünnepe kell, hogy legyen. Mert az Úr Jézus akkor hal meg a mi bűneinkért. A karácsony, aki főünnepnek gondolja vagy tartja, annak Jézus kája marad. Ahogy megszületik az Úr Jézus. Tehát az Úr Jézus már megáldoztatott. Mi is ez a kovász? Az előző sütésből a maradék, igaz? Ami megmarad, az bele szokták tenni az új tésztába, és attól meg szokott kelni. Majd élesztővel bőven lehet pótolni. Amikor valaki kiporciózik a nappaliában, vagy bárhol a szobájában, vagy a lakásában, és kimegy a szemetesbe, hogy kiürítse a porzsákot, akkor miket szokott a porzsákban találni? Van benne egyszer por, meg van benne egyszer morzsa. Szokott lenni morzsa. Nem értjük, hogy hogy, mert később villával asztalon leszünk kultúráltan a látéttel, és mégis morzsát valahogy össze szokott porciózni a porcióban. Fiús házban ez jobban megengedett, itt a forrátok ránéztek, hogy miről beszél ez. Nálunk ilyen nincs, de van, hidd el, hogy van. Anyukát szokott porciózni, nem te azt látom. Ezt porciózzák. Mert nem tűrjük el az ételmaradékot, se az asztalon, se a tányérben, ezért elmosogatjuk, se a földön, és még a bútor mögött sem vagyunk hajlandóak azt elviselni. Hogy kerül a morzsa, én nem tudom. De a porcigó megtalálta. Amikor a húsvétra készülnek a zsidók, hogy a pászkát megüljék, ahogy most mi is meg fogjuk ülni a pászka vacsorát az úrvacsorai közösségben, akkor az egész lakás, a pincétől és a padlásról a pincéig kitakarítják, minden egyes polc, minden egyes morzsát, minden egyes kovászt kitakarítanak. Pont azért, hogy tiszta legyen az a lakás. Ezzel is jelezve, hogy ők méltóképpen akarnak emlékezni arra, hogy Egyiptomból, a bűn rabságából kihozta őket az Isten. Amikor az úrvacsorára készülünk, akkor készülünk arra is, készítjük a belépünket, Zoli bácsinak azóta ott van a zsebébe, tudom, hogy ezzel bemenjünk a mennybe. Amikor ezt teszitek, ezt cselekszitek, akkor az Úrnak halálát hirdesítek, amíg vissza nem jön. És amikor ez az ige aktuális, mert advent időszak van az egyházi ünnepnaptár szerint is, nem csak valóságosan, hanem a naptár szerint is, akkor még jobban ki kell nekünk takarítani a mi szívünket, és a régi kovászonnak ki kell vetni. Mi is ez a régi kovász? Tudjátok követni a kivetítőn. Azért ne a régi kovásztal ünnepeljünk, se a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában a világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részleges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Nem a belül levők felett ítélkeztek, ti is. A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonosz magatok közül. Ádám nagyon nehéz helyzetbe került akkor, amikor a felesége benne van a bűnné válás folyamatában, más nő nincsen az édenkertben, és döntenie kell. Vagy bűnözök az asszonnyal együtt, vagy azt mondom, hogy Éva, neked ezt nem szabad csinálni, és én sem csinálom ezt veled. De akkor el kell várnunk. Nem érdekel. Nem megyek veled bele a bűnbe. Ha valaki kútba esik, nem az a jó megoldás, hogy én jó úszómesterként utána ugrok, mert a kútban nem kell úszni. Ott mászni kell, falat kell mászni. Oda lételt kell ledobni, ott kötelet, darut kell szerezni, nem úszómestert utána dobni. Mert a kútban nem lehet úszni. az az ember, aki megárdalkodott és benne van a bűnben, és itt Pál kiemeli a parázosságban élőket, de aztán mellé teszi azt a többi kategóriát, ami van ma az utolsó idők emberének a természetében, hogy részegesek, hogy harácsolók, egymást vádolók, rágalmazók, valaki börtönbe zárnak, írja egy rágalmazó könyvet a börtönről. A másikat megbüntetik ittasan, aztán feljelenti a rendőrséget. Tehát egymást bemószterolják az emberek. Vagy lesznek pénzimádók. Minden héten megveszünk a finom kolbászt, aztán halljuk, hogy bezár a gyár. És nem értjük, hogy miért, hogyha támogatjuk őket anyagilag. Tehát hamisan sárfárkodnak emberek a rájuk bízott vagyonnal. Aztán látunk családi konfliktusokat, hogy emberek egymással szembe fordulnak. Azért, mert kikérik előre az örökséget. Azért, mert nem értenek egyet a család rendjével, és belázadnak a fiatalok, és elhagyják a szüleiket. Ezeket az időket éljük, és azt mondja az ige, hogy ezeket kovászként kell kezelni, és ezeket ki kell taszítani a közösségből. Testvérek, Krisztusban az édenkerti állapot félig helyre van állítva. Az édenkertben Isten volt az emberrel intim, bensőséges kapcsolatban. Aztán a kiüzetés után Isten és az ember el van választva egymástól. Később látjuk Bábel tornyán, hogy Isten összezavarja az emberek nyelvét, már egymással sem jönnek ki az emberek, mert alakulnak a népek, nemzetek, elindulnak a háborúskodások, aztán Isten elhívja Abrámot, Ábrahámmá változtatja őt, az ő hite alapján, az engedelmessége alapján nagy népé teszi őt, és Isten ad törvényt, és Isten meg akarja szentelni a földet a zsidókon keresztül, de a zsidók sem voltak a helyükön, nem mindig voltak a helyükön, és a pogányság sem foglalkozott a zsidóság szentségével. De amikor Illés el van keseredve, hogy Uram, hát mindenki megtagadott téged, egyedül vagyok, akkor azt mondja, hogy még van 7000 ember, aki nem hajtotta meg a térdét a Baál előtt. Lehet, hogy úgy érzed magad ebben a világban, hogy hányan és hányan vannak körülötted, akik meghajtották a térdüket a hamis istenek előtt, akik szakítottak a tiltott fának a gyümölcséből, akik együtt tobzódnak emberekkel. Ugyanis azt mondja a Filippi levélben, szintén Pál, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kározat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami gyalázatuk. Mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja, ami gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Krisztus keresztjének ellenségei. Amikor az ember evett a tiltott fának a gyümölcséből, Istennek az ellenségévé vált. Ha valaki a gyülekezet tagjai közül Krisztus testének tagjaként a kereszttel ellentétes életvitelt folytat, az igével ellentétes gondolatokat táplál és cselekszik meg, akkor ő a Krisztus keresztjének ellensége. Ugyanis a gyülekezetnek a legfőbb küldetése az, hogy Istennek a szentségét, a tisztaságát, Istennek a hatalmát, az erejét megjelenítse abban a világban, ahol él most az ember. És ez nem az édenkert. Innen nincs hova kimenni. Ha elmész a Marsra, az is az édenkertén kívüli állapot. Ezért tagadja meg jól egy-két proféta, meg a tanítványok is azt a mondatot, hogy hát Jézus, hova mehetnék? Máshova, mint te hozzád. Nem tudunk hova menni, csak a gyülekezetbe. Mert ott találkozunk úgy a Krisztussal, és a gyülekezet tagjaink keresztül, ahogy Isten kinyilatkoztatja magát az újszövetségi korban. Ha valaki egyedül akar hívőként élni, akkor tudjátok, hogy fogja magát érezni? Mint Ádám az édenkertben. Várja minden este az Urat, az Úr meg is érkezik minden este, tele van az élete állatokkal, munkával, feladattal, de Isten is mondja róla, hogy Ádámnak nem jó egyedül lenni. És én alkotok hozzá illő társat. A gyülekezetben sokféle ember van. Van, aki jól tud prédikálni. Van, aki jól tud imádkozni. Van, aki jól tud gyámorító szolgálatot végezni. Van, aki jól tud segíteni kétkezi munkában. De olyan ember nincs, aki mindent egyszerre jól tudja. Tehát szükségünk is van egymásra. Az Édenkertben megvolt mindene az embernek. Mindene megvolt. És ott van az a vágy, ami ma is ott van az emberekben, sőt, még jobban ott van a ma élő emberben, bennünk is, mert hatással van ránk ez a világi szellemiség, hogy még többet akarok. Még többet akarok. És lehengereljük a másikat. Átmegyünk rajta az úthengerrel. Visszarakjuk rükkvertbe, és még visszafele is átmegyünk rajta. Ami van, azt kifacsarjuk belőle. Mert én is én. Nem ez volt a sátánban is? Nem ezért lázadt fel? Olyan akart lenni, mint az Isten. Sőt, magasabbra akarta tenni az ő székét, mint az Isten királyi széke. Ebből a lelkületből kapott el valamit Éva és Ádám, és ezért kellett menni az Isten színe elől. Az külön kegyelem, hogy kapnak bőrruhát, kapnak még pár száz évet arra, hogy megtérjenek. És ma is külön kegyelem az, hogy még itt lehetünk a gyülekezetben, és hallhatjuk ezt a prédikációt, hallgathatjuk az igéket, olvashatjuk otthon az igéket, és elgondolkodhatunk azon, hogy rajta milyen ruha van. Függelevél? Mert a saját bűneimet próbálom takarni? Vagy Isten elvette az én bűneimet, és adott nekem bőrruhát, de valahogy mégis az Édenen kívül vagyok. Mert vagy az Édenben vagyunk az Istennel, amiről úgy tűnik, hogy lecsúsztunk, vagy Krisztus közösségében, a gyülekezetben vagyunk Istennel. És nekünk erre a másodikra van lehetőségünk. Becsatlakozni, és benne maradni. Egy igéhez visszamegyünk. A római levélben azt írja fel, hogy Isten az ő haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Istennek a haragja van minden emberen, aki hitetlen és engedetlen, mindenkin, aki az Isten evangéliumának az útját állja. Lehet, hogy amikor ezt az igét olvasod, arra gondolsz, hogy ez a pogányoknak szól. Én keresztény vagyok, rám ez nem vonatkozik. Vonatkozik félig, mert hogyha az Isten igazságát feltartóztatjuk, tehát hamisan prédikálunk, hamisan teszünk bizonyságot, hamis tanítást adunk a gyerekeinknek, és egy téles kereszténységet állítunk fel a szívükbe, a fejükbe, akkor az igazságot feltartóztatjuk. Ha azt mondjuk, hogy a szekrény mögött a kovászt nem kell kivenni, akkor az egy hamis istenkép. Ha azt mondjuk, hogy a szőnyeg alá lehet seperni a morzsát, akkor az egy hamis istenkép. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük. Mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra, ami ugyanis nem látható belőle az ő örök hatalma és istensége, ez a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Ennél fogva nincs mentsége. Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Ádám és Éva biológusként, fizikusként, csillagászként, különböző szakmákat űzhettek, mert az volt a feladatuk, hogy uralkodjanak és védjék azt a kertet, ahol Isten helyezte őket. És Ádám elkezdte elnevezni az állatokat annak, aminek elnevezte, aminek ma is ismerjük őket. Isten ilyen hatalmat adott az embernek, hogy úgy hívja a teremtett világot, ahogy ő gondolja, ahogy ő jónak látja. Isten hatalmat adott arra, hogy az ember uralkodjon a sátán fölött, hogy ne engedje be őt az Édenkertbe. Mert a sátán már hamarabb ott volt a földön, mint hogy az ember meg lett teremtve. Amikor azt olvassuk, hogy a föld kietlen és puszta vala, az a sátánnak a pusztító munkája miatt volt. És Isten elküldi az ő szent lelkét, és szájának parancsára összeáll újból a teremtett világ. És előáll az, ami azt mondja az Isten igéje, hogy amit teremtettem, az jó. Tehát amikor mi ezt a bűnös, romlott világot vizsgáljuk, ami már annyira nem jó, mert ma olyan híreket olvasunk, hogy hát ha így folytatjuk, akkor 20-30 év múlva, jól számolok? Tehát 2050-re, szűk 40 év múlva nem lesz északi sarkon jég. Ha ott nem lesz jég, akkor hol lesz ez a sok víz? Velencéről az elmúlt egy hónapban kétszer kaptunk olyan információt, hogy elöntötte azt a várost a tenger. Velencén egy másfél méterrel magasabb vízszint van, mint ahogy lennie kell. És ez csak egy város a tengerparton. Nem lennünk holland. Mert ők lentebb vannak, mint a tengerszint, és közelebb vannak az északi sarkhoz. Tehát sok olyan dolog van, amiből az Istent felismerhették volna az emberek a teremtettség rendjéből, de a sötétség elvakította őket. Az érdektelenség az Isten igényére, a szeretett világ iránt elvakította az ő figyelmüket. Advent arról kell szóljon, hogy ne értelmetlen advent legyen, hogy várjuk vissza az Úr Jézust. Ádám és Éva is várta este az Urat, az Istent, de amikor bűn volt a szívükben, akkor nem várták. Nem akartak vele találkozni, elbújtak. De az Isten Isten, és megtalálja az embert. Hova mehetnék a te országod elől? Hova futhatok? Tudjátok, Jónás hova menekült? Még városba? Társisba. Ma hol van ez a város? Pontosan nem tudják megmondani, mert nem létezik. Tenger van fölötte. Ahova mi magunktól tudunk menni, az a pusztulás. Az az Istentől való kirekesztettség. Ahova Isten hív bennünket, az pedig az édenkert. A mennyei édenkert. Mi van a mennyben, ami nagyon fontos és szükséges ahhoz, hogy örökké éljünk? Az életnek a fája. Aki a mennybe jut, az tud enni az élet fájának gyümölcséből, és él örökön örökké. És ott vannak azok a falevelek, amik az élet fáján vannak, és azt írja róla János a jelenések könyvében, hogy azok a népek sebeinek gyógyulására vannak. Rengeteg kenőcs van, amit magunkra kenünk, ilyen gyógyírként, vagy ilyen sebkenőcs, vagy nem tudom, milyen kenőcsök vannak, amiket különböző falevelekből, zöldségekből, gyümölcsökből, magmagból készítenek. Lehet, hogy ma van egy sérelem a szívedben. Egy olyan sérelem, hogy téged valaki megbántott, téged valaki megalázott, téged valaki felbosszantott és feldúlt vagy. Lehet, hogy olyan dolog él, és az Istenhez kötöd ezt az élményedet, amire nem találsz jó választ. A mennyben ezekre a sebekre van gyógyír. Az élet fájának a levelei begyógyítják ezeket a sebeket. És ezért mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy ott nem lesz sírás, ott nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, hanem ott öröm lesz, újongás lesz. Mi ebbe az országba készülünk. Ahogy Pál mondja, ebbe az országban van nekünk polgárjogunk. Ezért van nekünk bizalmunk ezekben a nehéz időszakokban is, amikor ennyiféle gonoszság vesz minket körül, hogy Jézus vissza fog értünk jönni és elvisz abba az országba. Viszont aki bűnöket hordoz magával, tehát kovász van a szívébe, az életébe, az nem vehet részt a mennyegzőn. A Jézus Krisztussal való mennyegzőn. Ugyanis a pászka vacsorának pont az volt a lényege, hogy kovásztalan kenyeret lehetett csak enni. A mi kenyerünk kovászos kenyér, tehát kelt tésztájú kenyér, amit mi eszünk. De amit a zsidók esznek a pászka vacsoránál, és amiből az úrvacsorai közösség is kialakul, Jézus tanítása alapján, az kovásztalan kenyér. Nem üdvösség kérdésen elgondolkodhatunk, hogy emlékeztetőül vehetnénk pászkát a fehér kenyér helyett. Az nem olyan finom, mint ez. A száraz. Le se lehet nyelni, mert össze-vissza szúrja a szájfogyásunkat. Azt nehéz élvezni. Hát Jézus sem élvezte, amikor megölték a kereszten. Jézus sem élvez sok mindent, amiről ő beszél, hogy ne csináljuk, de mégis tesszük. Szülők szokták a gyerekeiket, hát én nem tudom, zsarolni, vagy nevelni, vagy inteni, hogy ez az Úr Jézus nem nézné örömmel. Vagy az Úr Jézusnak ez fáj, hogy te ilyeneket csinálsz. De hogyha ez csak egy gyereknevelési módszer, és ezeket az Úr Jézusnak nem tetszik igeverseket, mi nem veszük komolyan, csak annyira, hogy a 10 éven aluli gyerekeket neveljük, akkor amit mi teszünk, amit mi mondunk, mi gondolunk, azt sem tetszik az Úr Jézusnak. Ezért fontos, hogy tisztítsuk ki a mi szívünket, tisztítsuk ki a mi életünket a kovásztól, és úgy várjuk a mi Úr Jézusunkat, hogy ne értelmetlenül, hanem értelmesen. Hát az Úr áldjon meg benneteket, áldjon meg bennünket, hogy a mi adventünk értelmes legyen, és üdvösséges. Amen.